Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki napra kész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Na hát a kocintás, azt gondolom, hogy pont ide illik. Magyar Csaba van a vonal túlsó végén, mindjárt kiderítjük, hogy miért mondtam én ezt, amit mondtam. Ugye ő, aki nem tudná, ő a Crystal Worldwide Kft. Ügyvezető igazgatója és okleveles adószakértő. Szerbusz!
Jó reggelt, sziasztok!
No Csaba, hát az Ácsot szoktuk így üldözni, te merre jársz most?
Jelen pillanatban Montenegróban tartunk.
Aha! És a csendülés pedig annak szólt, hogy egész jó borok vannak arra felé, kóstoltad?
Hát tegnap este sikerült egy ilyen szituációba keverednem a helyi erőkkel, úgyhogy mondjuk azt, hogy beható ismeretekkel rendelkezem. Aha. A helyi borokat illetően.
És nem túlzó az
előző. Most már sok mindent megtudtam a helyben programmal kapcsolatban. Aha. Is.
Oké, no, Montenegró is rálépett arra az útra, amelyre Magyarország állampolgársági programot indítottak. Mik a részletei ennek?
Egy picit pontosítok, mert Magyarországon ilyen letelepedési engedély volt, viszont Montenegróban állampolgársági programot hirdettek. Ugye a kettő között azért van különbség, és ugye Montenegró úgy döntött, hogy a külföldi befektetőket szeretné ösztönözni a továbbiakban azáltal, hogy befektetéshez kötött állampolgársági programot hirdetett. Meg egyébként érdekessége, azt is a tegnapi nap folyamán tudtam meg én is utána néztem, hogy Magyarország Montenegróban a legnagyobb külföldi befektetők között ott szerepel, Olaszország és Norvégia és Oroszország mellett, de az Európai Unióban az egyik legnagyobb befektetőnek számítunk Montenegróban.
Na, jó,
ez a pénzügyi szektor, meg a szállodai szektor azért a sokat számít.
Igen. No, mi a részletei ennek a állampolgársági programnak, milyen feltételeket kell teljesíteni annak, aki montenegrói állampolgárságra vágyik?
Hát, hogyha a költség oldalról fogjuk meg a kérdést, akkor a montenegrói kormányzatnak az az elvárása, hogy egy 100 000 eurós vissza nem térítendő támogatást fizessen az állam javára a befektető, ezen kívül pedig szükséges további befektetést eszközölni. Nem teljes mértékben tiszta még, hogy mi lesz a vége, de nagy valószínűséggel ezek dedikált ingatlan projektek lesznek, tehát különböző ingatlan fejlesztési projektekre rámondja a kormányzat az áment, és hogyha valaki azon program vagy projekt keretében vásárol ingatlan, akkor ezzel ki kell egészíteni ezt a 100 000 eurós támogatást. Itt attól függ, hogy milyen térségbe fektet be az illető, az északi fejletlenebb térségbe 250 000 euró értékben kell vásárolni ingatlan, míg a fejlettebb övezetekben 450 000 euró, ez az elvárás.
Családtagokat hogyan érinti, hogyha a család fő megszerzi a montenegrói állampolgárságot?
Hát ha most pályázik a befektető családfő, akkor abban az esetben 4 főt tudnak fogadni viszonylag kedvezményes díjjal, tehát ez lefordítva apa, anya meg 2-18 év alatti gyermek, de ezt meghaladóan ki lehet terjeszteni további családtagokra, csak annak sokkal magasabb a díja.
Egyébként milyen előnyökkel jár a montenegrói állampolgárság, hiszen azért egy pici országról van szó, és azon miért lenne érdeke valakinek pont ilyen állampolgárságot szerezni?
Ugye az útlevél, amit kínálnak, ez nemzetközi versenyben 42. helyen áll, és 123 országból lehet vele vízummentesen utazni. Többek között a listán ott van Oroszország, Törökország vagy Szingapúr, viszont vízumkényszer áll az Egyesült Államok vagy az Egyesült Királyság irányába. De egyébként szerintem a külföldi befektetőket leginkább az vonza majd, hogy Schengen övezetbe is vízummentesen lehet utazni montenegrói állampolgárként, montenegrói útlevéllel. Ráadásul ezért lehet bizakodni abba, hogy 2025-re uniós tagállam lesz Montenegró, és akkor onnantól fogva ugye uniós állampolgárokká is válhatnak azok, akik korábban ugye részt vettek ebben a programban. És ugye ez azért is fontos, mert most Ciprust meg Máltát elég sokan támadják az állampolgársági programja miatt az unión belül, de ugye amíg nincsenek bent abban a bizonyos klubban, addig azért sokkal több mindent meg lehet tenni, mint azok, akik már benn vannak a klubban és hasonló programokkal dolgoztak ki. Egyébként az is a terv, hogy ezt limitált idő intervallumon belül lehet majd pályázni, tehát nagy valószínűséggel a csatlakozási folyamat lezárulásáig maga a program is le fog zárni.
Azt még érdemes tudni, hogy általában, amikor valaki ilyen állampolgárságot ad, most ha befektetés lesz, hanem azért elvár egyéb feltételeket, például, hogy ismerje, legyen munkája, lakjon ott, ismerje a nyelvet, nem csak befektetést szoktak elvárni. Montenegróban mi a helyzet ezekkel a feltételekkel?
Igazából ez a nagy különbség a hagyományos állampolgársági eljárás és a befektetéshez kötött állampolgárság esetében, hogy a befektetéseknél jellemzően nem szoktak elvárni minimum ott tartózkodást, nyelvismeretet vagy egyéb vállalkozási tevékenységet az országban. Ez Montenegróban is így van, tehát alapvetően nem kell beszélni a helyi nyelvet, nincs szüksége arra, hogy húzamosabb ideig ott tartózkodjon az illető az országban, tehát viszonylag elég könnyű teljesíteni azokat a feltételeket. Mondhatjuk azt is, hogy ha kis túlzás, hogyha az anyagi részé rendben van, akkor az állampolgárság is meg lesz, de azért az feltétel, hogy jogerősen bűncselekmény elkövetésen miatt nem ítélték el.
Tehát valamiféle ilyen biztonsági ellenőrzés azért van, ugye?
Van. Jelen pillanatban már lezárult a pályázási lehetőség ezekre a pozíciókra, többek között akik elbírálják majd, hogy jöhet-e az illető az országba, ezek az úgynevezett compliance ügynökségek, vagy compliance cégek már pályázhattak, és aki megkapja majd ezt a státuszt, azok a cégek lesznek felelősek azért, hogy leellenőrizzék a külföldi befektetőt, aki jön Montenegróba, tehát utána néznek majd ennek az illetőnek.
És ezek ilyen ellenőrizhetetlen hátterű offshore cégek is lehetnek, mint mondjuk egy uniós országban előfordul?
Hát alapvetően ugye mindenkit nem lehet kiszűrni tökéletesen, de természetesen biztosok benne, hogy törekedni fognak rá. Viszont azt kiemelték, igaz a jogszabályban csak nagy általánosságban van megfogalmazva, de tisztázott eredetű forrású kell, hogy legyen az a pénz, amit befizetnek. Az, hogy mit tekintenek annak, az egy másik kérdés, de alapelvi szinten azt rögzítették, hogy utána kell nézni, hogy ez a pénzeszköz tiszta forrásból származik.
Próbáltak volna nem utána nézni.
Beszámolót kérnek.
Milyen beszámolót? Bocsáss meg, közbe vágtam, ne arra, hogy...
Tehát alapvetően mondjuk a mérleget, eredménykimutatást megnézzük, hogyha egy külföldi cég az, aki ezt befizeti, tehát nyilván ők is dokumentumok alapján tudják ellenőrizni, ha pedig nem egyértelműek a dokumentumok, akkor kérdeznek még, ha viszont rossz válaszokat kapnak, akkor visszautasíthatják, ha pedig jó válaszok lesznek, akkor mennek tovább. Aha. Ami egyébként érdekesség, még bocsánat, szabad ne felejtsd, azt nem említettem, hogy kizárták az Európai Uniós állampolgárságot a programokból, tehát lehet, hogy most a hallgatóknak egy része
már kedvet
kaptunk, emiatt, mert magyar állampolgárként nem lehet részt venni, tehát unión kívüliek számára beszélik meg ezt a programot, úgyhogy enyhe diszkrimináció történt.
Ha csak nem szerzünk valami Európai Unión kívüli országban is állampolgárságot, és akkor harmadik állampolgárságként pedig Montenegróban, gondolom ez nem elképzelhetetlen, bár
történt már ilyen a világon, hogy valaki úgy akarta igazolni a fedhetetlen múltját, hogy Szent Kitci állampolgárságot vásárolt, és onnan kért erkölcsi bizonyítványt, miközben egy másik országnak volt eredetileg az állampolgára, úgyhogy néha előfordul ilyen, de most már ezzel odafigyelnek állítólag.
Hosszú procedúra van, Csaba, még Montenegróban megkapják az állampolgársági papírokat a delikvensek?
Hát egyelőre még senki nem kapta meg, úgyhogy valós időről nem lehet beszámolni, hogy ténylegesen mennyi ez az időtartam, de azt ígérik, hogy 3 héten belül kiadják a letelepedési engedélyt, és ezt követően pedig 6 hónapon belül adják majd meg az állampolgárságot. Egyébként hagyományos eljárás keretein belül ugye 10 évig tartózkodás után lehetne pályázni az állampolgárságra, házasság esetén is legalább 3 évet venne igénybe.
Egyébként kicsit beszélni...
Ahogy képest mindenképpen gyors.
Igen, beszéljünk arról is, hogy ez hogy működik a gyakorlatban, mert ugye nálunk ugye letelepedési kötvény volt, és ezt bizonyos cégek forgalmazták, ezt állampolgárság esetében a forgalmazás talán nem helyes kifejezés, de akkor hogy zajlik Montenegróban ez az egész?
Ebből a szempontból hasonló a koncepció, ugyanis most pályáztatták meg azokat a mondjuk úgy csúnya szóval éve hivatalos forgalmazóknak a lehetőséget, hogy részt vegyenek a programban. Tehát innentől fogva, hogyha az állam jóvá hagyja az ő pályázatukat, akkor ők lesznek a hivatalos ügynökei ennek a programnak, ami azt jelenti, hogy csak rajtuk keresztül érkezhetnek majd a jelentkezők ebbe a programba. Amennyire követtem az eseményeket, ugye már több cég beadta erre a pályázatát, és most március végére várják, hogy valamilyen eredmény szülessen, hogy ők is hivatalos ügynökei lehetnek ennek a programnak, és ezt követően indulhat el majd ténylegesen a program, mert hivatalosan január 1-től elindult, viszont úgy tűnik, hogy ilyen mediterrán bájat ad az egész történetnek, hogy van egy kis csúszás benne, tehát várhatóan csak a második negyed évben indulhatnak el ténylegesen a jelentkezők, hiszen az első negyed évben fogják elfogadni azokat a hivatalos ügynököket, akiken keresztül érkezni lehet.
Egyébként kicsit túllépve az országon, ez mekkora biznisz, illetve ez keresleti vagy kínálati piac? Tehát az országok versenyeznek azért, hogy bevonzák a nagypénzű külföldieket azért, hogy állampolgárságot adjanak nekik, amelyekért egy értékes útlevelük lehet, vagy pedig egész egyszerűen olyan igény van, hogy itt ezeket elhordják és sorba állnak. Persze, mint itt is limitált a helyeknek a száma, úgyhogy kicsit globálisan hogy néz ki ez a piac?
Tehát, hogy így vegyük ketté, hogy milyen előnyei vannak annak, aki ilyen állampolgárságot szerez, ezt már némileg érintetted, és miért csinálják ezt az országok?
Hát alapvetően ugye az államoknak ez egy jó bevétel. Az, hogy mennyire népszerűek a programok, szerintem az bizonyítja leginkább, hogy Vanuatu is bevezetett egy állampolgársági programot. Csendes óceára gondoljatok, hogyha hirtelen nem ugrott volna be, rögtön, ahogy kimondtam.
És az miért értékes, kinek jó? Mármint, hogy az ottani útlevél.
A vanuatui útlevél például az is schengeni vízummentességet biztosít.
Mindent értünk.
És annyira népszerű volt, hogy elfogytak az útlevelek menet közben, és várniuk kellett a jelentkezőknek, hogy megkaphassák. Mármint papír alapon fogyott el az útlevél, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy annyira népszerű volt az ottani program. És ugye ez mindenféleképpen egyfajta harcként is felfogható a globális tőke érdekében. Tehát nagyon sok kis ország, akinek mondjuk a kókuszdió exporton meg a turizmuson kívül nincs más bevétele, ez további bevételi forrást adhat részükre. Ráadásul igaz, hogy rosszal hatják a nagyobb államok, de azért mégiscsak egy saját államnak a belső dolga, hogy kinek ad állampolgárságot és milyen feltételekkel, tehát ez elég nehéz szigorúra fogni külső országokként, hogy milyen feltételeket csinálja meg. Tehát ez mindenképpen azért a belügyeibe egy súlyos beavatkozás lenne. Nyilvánvalóan azért, ahogy említettem, ez az államnak egy jó bevétel, ingatlan piac általában beszokott indulni, hogyha mondjuk egy ilyen ingatlan befektetéshez kötik ezeket a programokat, és hogyha pedig a vásárlók oldaláról nézzük, azért ennek a piacnak a legnagyobb szereplői vásárlói oldalon a kínaiak és az oroszok. És ugye ez annak köszönhető, hogy a politikai bizonytalanságokat akarják kiküszöbölni egy B-tervel, egy második állampolgársággal.
Biztonsági kockázat nincsen? Tehát akkor nem tartanak, hogy na akkor terroristák is és hasonlók, mert azért felmerülhet.
Természetesen ez előfordul, bár azok a cégek, akik kifejezetten állampolgársági programokra szakosodtak, arra szoktak hivatkozni, nem tudom milyen statisztikák alapján, hogy nagyobb az esély, hogy a hagyományos programok keretein belül fognak beszivárogni azok, akiket nem szeretnének megnézni. Az tény is való, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokat szigorítottak ezeken a szabályokon, tehát jobban megnézik, hogy ki jön az adott országba állampolgárként. Tehát most így vicceltem én is az elején, hogy mennyire nézik meg ezeket a külföldi magánszemélyeket, de azért nem egy esetben előfordul, hogy átadják például a különböző védelmi hivataloknak is az adott országba, hogy nézzenek jobban utána az illetőnek. Uh-huh. Ezen kívül pedig ugye a mobilitás is egy nagyon fontos tényező, tehát magyar állampolgárként, magyar útlevéllel viszonylag mi el vagyunk kényeztetve, tehát mi nagyon sok országba tudunk utazni, viszont ezt nem minden országnak az állampolgára mondhatja el magáról, és hát természetesen ugye sok esetben az adóelőnyök is megjelennek, valamint nagyon sokan alkalmazzák ezt a módszert arra, hogy például vagyonos üzletemberek a gyermekeiket olyan országba tudják tanítatni, ahova egyébként nem jutnának el, és természetesen ugye családegyesítéstől kezdve még nagyon sok ilyen családi szempont megjelent.
Oké, akkor utolsóként kanyarodjunk vissza, adóelőnyöket említettél egy pillanatra Montenegróba. Ott milyen adóelőnyök vannak, hogy röviden, hogy néz ki az ottani adórendszer?
Montenegróban a 9-es számmal lehet jellemezni az adórendszert, tehát egyfajta adózási szerencse számként funkcionál, ugyanis 9% a társasági adó mértéke, tehát a vállalkozásoknak a nyeressége után 9% társasági adót kell fizetni, rendkívül hasonlít a magyarhoz, hiszen Magyarországon is ennyi, annyi különbsége, hogy náluk ugye nincsen helyiparűzési adó. Ezen kívül a magánszemélyeknek 9% személyjövedelem adót kell fizetniük, és az országot elhagyó jövedelmekre, osztalékra, jogdíjra, kamatra ugyancsak 9% a forrásadó, az áfa mértéke pedig 21%, de ugye az is osztható 9-e.
A 21-9-e?
Hát ezt jobban utána kell számolni, mert tudod, jogász vagyok. Világos. De ugye nem jött volna ki a 9-es poénok.
Igen, oké. Okay. Figyelj, szerintem a Gede írtál néven nekünk egy SMS-t. Mi a legolcsóbb ilyen állampolgárság?
Azt hát ugye sok szempontot figyelembe szoktak ilyenkor venni, hogy hány családtagot visz az illető, vagy szerette ingatlan befektetést, de jelen pillanatban Vanuatu az egyik legversenyképesebb, amit említettem is a beszélgetés során.
Oké, Csaba, nagyon köszönjük, megint érdekeset beszélgettünk. Hát akkor kellemes montenegrói, hát nem tudom,
munkát nyilván. Munkát, gondolom. Tartózkodás, hát mi is az esti borozások nyilván. Majd legközelebb már a stúdióba beszámolsz róla, reméljük.
Köszönöm.
Szervusz, szia, szép napot. Szia, szia. Dr. Magyar Csaba okleveles adó szakértővel, a Crystal Worldwide Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a montenegrói állampolgársági program kapcsán, általában véve az állampolgársági programokról.
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.